Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Az elmúlt 20 évben szinte teljesen elfeledett festő, a zuglói körből induló Hortobágyi Endre egy hiányzó láncszem című kiállításával nyílt újra a Resident Art Galéria Budapesten új helyszínen, a 8. kerületi Horánszky utca 5-ös szám alatt. Hortobágyi Endre művészetében két egymással vetélkedő festői látásmód találkozik. Egyrészt a II. Világháborút követő francia hagyomány festői néven ismert csoport lírai, vagy motívumrejtő absztrakciója, amely a zuglói kör örökségeként a 60-as évektől kezdődően Hortobágyi teljes életművén érezhető. A másik műtárgy csoport a kalligráfia, az automatizmus és a gesztusfestészet határvidékén helyezhető el, olvasható a tájékoztatóban. A június 30-áig látható tárlat a korai 60-as évek tektonikus, negatív és pozitív formák egymást alakító játékában születő, nagyméretű olajkompozícióval indul. A tusfestményeken a korai formák szerves folytatásaként a gesztus lendülete és a kalligráfia kötött szabályai egyszerre jelennek meg. A kiállítás két záróképe, két nagyméretű olajfestmény a festő két látásmódjának szintéziseként szerepel a válogatásban. A közlemény szerint a Resident Art Galéria kiállítása hiánypótlónak számít. A festőművésznek utoljára halála évében 1998-ban volt önálló kiállítása. Így a válogatás az újrafelfedezés és a visszatérés lehetőségét kínálja egy minden szempontból egyedülálló, mégis elfeledett életmű számára. A kiállításon elérhető a Hortobágyi Endre festészetét bemutató kiadvány is.
Múzeum.
Egykori cowboyok viseletei, használati tárgyai érkeztek az oklahomai National Cowboy and Western Heritage Museumból, a szegedi Móra Ferenc Múzeumba, ahol június végén Legendás Vadnyugat címmel nyílik kiállítás. Fogas Otto múzeum igazgató a műtárgyak kicsomagolásakor elmondta, a tárlatot azzal a céllal szervezik, hogy megidézzék a cowboyok és indiánok legendás világát, melyet a mai 40 év fölötti korosztály gyermekkori olvasmányaiból ismert meg. Beszeretnék mutatni ugyanakkor a valóságot is, azt a rendkívül embert próbáló életformát, mellyel az amerikai nyugaton élők szembesültek, és ennek megjelenését a kultúrában, a filmekben. Oklahomából a legnagyobb vadnyugati múzeumból 90 tárgy érkezett Szegedre. Cowboyok komplett viseletei, kalapok, ingek, nadrágok, csizmák, használati tárgyai, nyergek, kengyelek, sarkantyúk és néhány különleges relikvia, például sheriff csillag. Mivel a tárgyak többsége bőrből és szövetből készült és egykor valóban használatban voltak, a mintegy 10 000 kilométeres szállítás során különös figyelmet kellett fordítani a megfelelő hőmérsékletre és páratartalomra, közölte az igazgató. A múzeumok éjszakáján megnyíló tárlaton a cowboyok és indiánok mindennapjait, szokásait, hozzájuk kapcsolódó történeteket és legendákat ismerhetnek meg az érdeklődők. A kiállításon bemutatják a cowboyok legendás fegyverének, a revolvernek tucatnyi típusát, a kezdeti egy lövés leadására képes pisztolytól, a kettő vagy négy lövés leadására alkalmas több csövű változaton át a forgótáras fegyverekig. Ezek a pisztolyok az eltérő amerikai és európai jogi szabályozás miatt azonban magyarországi gyűjteményekből érkeztek Szegedre, tudatta a szakember.
Fesztivál.
Mintegy 60 pincészet, borai, gasztronómiai kiállítók, koncertek, családi és egyéb programok várják a látogatókat június 10-e és 12-e között a Városligetben a 11. Rozália Fesztivál, amelynek idei kiemelt témái a buborékok és a kunsági borvidék lesznek. A Rozália idén jelentkezik először kiemelt témával, a fesztivál így részben a buborékokról fog szólni. A minden borász kiállítónál kötelezően kínálandó rozék mellett számos helyen lehet ugyanis gyöngyöző és habzóbort, vagy akár tradicionális eljárással készített pezsgőt kérni. A fesztiválon kiemelt szerepet kap egy borvidék is, első alkalommal a friss, gyümölcsös borairól ismert Kunság, amely éppen a rozék terén különösen erős. Diós Máté, a Móri Paulus Molnár borház vezetője, a fesztivál idei borának készítője elmondta, A Rosália bora pályázaton nyertes tételük Merlot, Pinot Noir és kékfrankos fajták felhasználásával készített házasítás, amelyel egy testesebb, krémesebb rozét szerettek volna elkészíteni. A szervezők tájékoztatása szerint a Rosália gasztronómiai kínálatának gerincét a street food irányzat adja, de lesz a fesztiválon modern kis vendéglő is újra gondolt magyar specialitásokkal, kézműves desszert és prémium sajt is. A Rosália színpadon fellép mások mellett a Random Trip, Tóth Vera, Rutkai Bori Banda és az Erik Sumo Band is. A gyerekeket kreatív kuckó várja, a rendezvény utolsó napján pedig Rosália bráncsot is tartanak. A belépés ismét ingyenes, kóstolni azonban csak a helyszínen vagy elővételben is megvásárolható, Rosália logós pohárban lehet majd. A fesztivál teljes programja a www.rosalia.hu linken érhető el.
Gasztró.
Immár 5. alkalommal rendezik meg a Sambucus Zsámbéki Bodza Fesztivált. Június 10-től 12-ig a Pest megyei település Zárda kertjében koncertek, könyvbemutatók, gyerekprogramok lesznek az ingyenes eseményen. A fellépők között szerepel a Blaha Louisiana, a Parnograszt, az Arany Akkord, a Sálgá, a Mordái, a Cimbali Band, a Szeder, a Los Orangutans, a Nasip Kismé, a 7-6 Klub, Ferenci György és az első pesti rackák. Szombaton és vasárnap délután családi koncertek lesznek Pár Julcsival és a Rutkai Borival. Zsámbék városa a környék bodzabokrairól kapta nevét. A kortárs, zenei szintér meghatározó alkotói a helyi történelmi emlékek között a kora középkori romtemplom vonzás körzetében fekvő Zöldszigeten koncerteznek. A fesztivál kiegészítő programjaként a Zsámbékon élő színművész Szarvas József szombat délelőttől megnyitja portáját a vendégek előtt. Lesz még kiskalászkoncert, tündérkert könyvbemutatók, kora esténként pedig Berec András meseestje. A Sambucus Zsámbéki Bodza Fesztivál szervezője a Fonó Budai Zeneház és Zsámbékváros önkormányzata.
Múzeum.
A közlekedési múzeumba kerül Budapest első jellegzetes zöld közösségi kerékpárja, amely 2014-től 2020 végéig futotta kilométereit a fővárosban. Addig is hatalmas időszaki kiállítással várják a látogatókat leendő otthonukban, az egykori északi jármű javítóban, Kőbányán. Május 28-ától legendás mozdonyokat, híres ikaruszokat, ikonikus járműveket mutatnak be újra megnyíló kiállításukban, a tavainál kétszer nagyobb területen, rengeteg újdonsággal. A tárlat szeptember 30-áig tekinthető meg. A tájékoztatás szerint a most múzeumba kerülő kétkerekűeket a Csepel ZRT szerelte össze. A biciklik teljesen zárt fékrendszerrel, folyamatosan működő, megállás után egy ideig még világító, dinamóval hajtott lámpákkal rendelkeztek. A tervezők a biztonságra is gondoltak, mindegyik kerékpár rendelkezett lopás ellen védő GPS modullal. Az eszközöket a megszokottnál jóval nagyobb teher és strapabírásra tervezték, ennek egyik eleme volt a defektmentes abroncs. Ez utóbbi volt az egyik olyan tulajdonság, amelyen aztán az ügyfelek visszajelzéseit is figyelembe véve változtatott a BKK a rendszer 2021-es megújításakor. A szolgáltatás újjászületésével az első generációs kerékpárokat kivonták a forgalomból, többségük azóta nehéz sorsú családok mindennapjait teszi könnyebbé.
Film.
Arany Oroszlán életműdíjjal ismerik el Catherine Deneuve francia színésznő pályafutását az augusztus végén kezdődő Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Színészi karrierje alatt Deneuve Európa legjelentősebb rendezőivel dolgozott, köztük Louis Buñuel-lel, François Truffaut-val, Manuel de Oliveira-val, Roman Polanski-val és Lars von Trier-rel, emlékeztetett rá a Variety.com cikke. Nagy öröm, hogy ezt a rangos díjat a Velencei Filmfesztiválon vehetem át, amelyet szeretek és azóta ismerek, mióta Louis Buñuel a Nap szépe című filmje megkapta az Arany Oroszlánt, fogalmazott a 78 éves színész a fesztivál által kiadott közleményben. Alberto Barbera, a filmfesztivál művészeti igazgatója a közleményben Deneuve színészi érdemeit emelte ki, s mint hozzátette, tehetségével és rendkívüli kifinomult szépségével a francia filmművészet arcává, időtlen dívává, a mozivászon igazi ikonjává vált. A 79. Velencei Filmfesztivált augusztus 31-e és szeptember 10-e között rendezik meg.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Amikor az asszony gondos előkészületek után lefeküdt meghalni, nem sejthette, hogy valaki nem is olyan messze tőle éppen elhatározta, hogy elindul hozzá megkérni a kezét. Hogy sikerül-e a férfinak időben odaérnie, és mi köze van mindehez egy átoknak, egy kékköves gyűrűnek és egy hófehér pávakakasnak, az kiderül az örmény írónő Narine Abgarian különleges művéből, az égből hullott három almából. A helyszín egy hegyi falu, ahol a rideg valóság összeér a varázslatos emberi képzelettel. Bárdos Dóra, könyves blogger, irodalomtanár, a beszélgető társam.
Nagyon meglepő, hogy egy fiatal íróról van szó, 1971-ben született Narine Abgarian, és amellett ugye, hogy Örményországban is nőtt fel, Moszkvában él, oroszul ír, és a fülszöveg még azt is elárulja az olvasóknak, hogy ráadásul hegyi Karabahból származott az édesanyja. Tehát úgy gondolom, hogy a családjában az örmény történelemnek a legsúlyosabb tragédiái, tanúi ott voltak, ott lehettek, nyilván elmesélték a saját családi történeteiket. Iszonyú felelősség lehet így megszólalni, és azt gondolom, hogy egy remek könyv lett ebből az ötletből, ami egyébként ugye egy mese befejezést idéz, az égből hullott három alma, amire fölfűződik a regény. Ez talán egy kicsit utal is arra, hogy a mese, vagy ez a furcsa hangulat segíthet abban, hogy egy ilyen nagyon nehéz téma elhangozom, mert van, aki látta, van, aki mesélte, és van, aki hallgatta.
Hát eleve ahogyan kezdődik ez a regény, hogy van egy asszony, aki lefekszik, hogy meghaljon. És ő szépen mindent elrendez, egyedül él, rendbe teszi a ruháját, a házat.
Őszintén szólva, először egy picit megrémültem ettől. Úgy éreztem, hogy ez nagyon olyan világ lesz, amit én nem tudok megérteni, ezt a hihetetlen önfegyelmet és hagyománytiszteletet, hogy megérezhetem, hogy mikor halok meg, és akkor felfekszem az ágyamra, kikészítem a halotti ruhát, amiben öltöztessenek, és várom a halált. És amikor újra kézbe vettem a könyvet, akkor utána a következő érzésem meg az volt, hogy túl vagyok a 170. oldalon, és képtelen vagyok abba hagyni, és meg tudtam érteni valami nagyon különös módon ezt a roppant zárt világot, mert hogy ez egy picike örmény hegyi falu, egy abszolút modern világban, tehát végül is ott van a nemzedékek körül az egész 20. század, de ők, amiatt, hogy ráadásul egy szörnyű földrengés elvitte a falu felét, leomlott szó szerint a falu fele, inkább a halottaikkal, a veszteségeikkel és a múltjukkal élnek együtt, mint hogy benne éljenek abban a világban, ami néha eléri őket egy-egy távirattal, vagy állatküldeménnyel, vagy üzenettel, vagy segítséggel, és ebben a kis pici lombikban történik minden, és hirtelen úgy éreztem, hogy teljes mértékben megértem ezt, mintha én is ott élnék.
Milyen a viszony az emberek között ebben a faluban? Ez a különös egymásra utaltság, ez, hogy mindenki ismer mindenkit, és annak a szüleit, a nagyszüleit, de hogy említetted a földrengést, ezt a települést még az éhínség is sújtotta.
Az egyik oldalról olyan, mintha valamiféle szimbolikus történés sorozatot olvasnánk, tehát mint a bibliai csapások, mert itt tényleg van a rettenet, éhínség, az egyik és a másik világháború, aztán ott vannak mindenféle betegség, időszakok, aztán rovaroknak a pusztítása, és még hosszan lehetne sorolni. A másik oldalról ezek valóban megtalálhatók az örmény történelemben, tehát ezt a rettenetes keresztutat valóban bejárt egy közösség. És a másik oldalról pedig megjelenik az, amit talán sokszor érthetetlen számunkra ezekben a kis falusi, hagyománytisztelő mikroközösségekben, hogy hogyan tudnak egymásra figyelni. Tehát gyakran mi ebből csak a belekontárkodást érezzük, vagy a pletykát, hogyha valamilyen anekdotikus történetet olvasunk egy-egy faluról. Holott itt ezeknek az embereknek ez valamiféle köldökzsinór, ami a létezéshez kapcsolja őket, hogy a szomszéd azért észreveszi, hogyha nem eresztettem ki a tyúkokat, vagy nem nyitottam ki az ablaktáblákat. És a másik oldalról viszont sokszor olyankor is inkább egymásra számítanak, amikor egy mai modern városi ember telefonálna, táviratozna, külső segítséget kérne. Tehát ne hívjuk a mentőt, ne hívjuk az orvost. Ide még pap is ritkán jut el, inkább a közösség tagjai egymásnak segítenek, van gyógyítójuk, van, aki az irodalmat, a bölcsességet őrzi, van, akit valami furcsa módon, mert nem is tud zenélni, mégis azzal írnék le, hogy ő a zene ebben a kis faluban. Tehát valahogy minden jelen van, és látszólag semmire sincs szükségük, csak egymásra.
Van, aki azt gondolja ezen a kis településen, hogy ha van két magányos ember az 50-es évei közepén, akkor legyenek ők egy pár, és ezt így összehozzák. Ez a Jaszana, ő egy javasasszonyszerű, ilyen mozgatórugója ennek a falunak, úgy tűnik.
Az egyik oldalról úgy működik, mint valami népmesei jó tündér, vagy mint ugye a falunak a bábája, jó boszorkánya. De a másik oldalról a döntése olyan, amit tényleg egy modern pszichológus is legteljesebb mértékig vállalhatna. Érdekes egyébként az, hogy a jelenkori történetben, tehát amikor nem emlékezünk a szereplőknek a fiatal korára, teljesen általános emberi problémák jönnek elő. Ugye ez a falu teljes mértékben elöregedett. Viszont ez egyáltalán nem zárja ki, hogy olyasféle dolgok történjenek meg velük, vagy olyan kérdések elé, problémák elé állítódjanak, amiket hagyományosan az irodalomban, hát ezért inkább a fiatal 20-as, 30-as korosztállyal szoktunk elképzelni. Tehát azt gondolom, hogy ez például egy nagyon erős toleranciára tanít, és egy roppant különleges nézőpont.
És olyan furcsa érzés, hogy ez a regény véget ér, és akkor egyszer csak ott vannak az elbeszélések, amelyek nagyon úgy tűnik, hogy a szerző önvallomásai, az ő saját történeteit.
Minden megváltozott azzal, hogy egy picit más stílusú, ugyanabba a világba bevonó, de közben ezt a világot egy kicsit leleplező, értelmező, továbbszövő elbeszélések következtek. Tehát, hogy az ember így már tényleg nem tudja pusztán az exotikumért olvasni, vagy néprajzi, vagy nemzetek iránti érdeklődésből, hanem még személyesebbé válik ez a történet.
Milyen remek ötlet, hogy a szerző elbeszéléseiben először egy fényképész mutat, akinél ő rendre megjelenik kislánykorában, fiatal felnőtt korában, 40-es évei idején, és elmeséli, hogy mi minden történt vele, és közben nyilván abban a társadalomban, és ezzel a fotóssal is, és aztán pedig hónapokat mutat, hogy a természet változása mi mindent hoz.
Furcsa volt számomra, hogy ugye egy kislány és egy felnőtt férfi kettősével kezdődik, persze a férfi fényképezi a kislányt. Nyilvánvalóan nem egy szerelmes pár, vagy bármilyen féle, sokkal inkább egy érzelem története, hogy odafigyelünk, vagy ráfigyelünk a másikra, és összefonódik ennek a két embernek a története. Magának a regénynek is nagyon érdekes sajátossága, hogy amikor az égből hullott három alma részben a szereplők főznek, vagy kocsvasztanak valamit, vagy valamilyen nagyon színes álmot látnak, vagy valamilyen kellemetlen szag megzavarja őket, annyira szuggesztív a leírás, hogy valahol az ember úgy érzi, hogy már lassan ezt ő is látja, ő is hallja, ő is érzi, ő is tapintja. És ezekben a hónap elbeszélésekben hasonlót éreztem. Tehát, hogy most mintha minden érzékszervemet használnom kellene ahhoz, hogy fel tudjam fogni ezeket a történeteket, holott nem csinálok más, csak olvasok.
Égből hullott három alma, Narine Abgarian csodálatos könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.